ajánlották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Karácsony ünnepe alkalom, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten minden embert megérintő szeretetét, amely átragyog a betlehemi éjszaka ridegségén, és meghitté változtatja azt. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia magyar távirati irodához eljuttatott karácsonyi üzenetében. Azt írták, fontos, hogy az ünnepen maradjon időnk belegondolni abba is, amiről a karácsony valóban szól, Jézus születéséről. Jó helyen keressük-e a megváltó dicsőségét, figyelünk-e az angyalok szavára, mint egykor a pásztorok, és elindulunk-e megkeresni őt? Tették fel a kérdést. Meghalljuk-e Jézus tanítását, amelyben megmutatja nekünk az elcsöndesedésben rejlő erőt, és megértjük-e, hogy zajos világunkban a csöndes jelenlét sokszor többet mond a szavaknál, fogalmazott az MKPK. A karácsony a család bensőséges ünnepe. A családtagoktól körülvett karácsonyi asztal a hívő ember számára az oltár jelképe és a család egységének és összetartozásának is szimbóluma. Olvasható a Püspöki Konferencia karácsonyi üzenetében. Sólyog Tamás köztársasági elnök a Dévai gyermekotthonban tett látogatást, és ajándékokat vitt a több erdélyi szociális otthonból a találkozóra összegyűlt gyermekeknek. Példaértékű Böjte Csaba testvér munkája, amit az általa alapított intézményrendszerben végez. Mondta Sólyog Tamás déván, miután meglátogatta a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett gyermekotthont. A magyar köztársasági elnök labdákat, társasjátékokat, tollaslabda felszereléseket vitt ajándékba a hálózat több erdélyi szociális otthonából a fogadásra összegyűlt gyermekeknek, akik rövid karácsonyi műsorral viszonozták az ajándékokat. Elmondta, megható volt számára, hogy milyen összetartó, egymásba kapaszkodó, élő közösséget talált a Dévai otthonban. Debrecenbe is megérkezett a betlehemi láng, amelyet a 43. Főnix cserkész csapat tagjai adtak át a város, valamint a keresztény egyházak vezetőinek, képviselőinek, hogy ők is tovább vigyék azt közösségeikbe. A betlehemi lángot Pap László Debrecen város polgármestere, Palánki Ferenc a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke, Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Kocsis Fülöp a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek metropolitája, és Sipos Barnabás a Debreceni Szent Háromság Magyar Ortodox Egyházközség parókusa vette át. Elindult az általános felsőoktatási felvételi eljárás, február 15-ig lehet jelentkezni a 2025. szeptemberében induló képzésekre a felvi.hu-n elérhető elektronikus felvételiben, tájékoztatott az oktatási hivatal. Közleményük szerint a felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az eljárás hivatalos honlapján a felvi.hu oldalon közzétett felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések tartalmazzák. A tájékoztató és a meghirdetett képzések információi 2025. január végéig még frissülnek, ezért a jelentkezési határidő előtt még javasolt a folyamatos tájékozódás. Háborús időkben legfontosabb a stratégiai nyugalom, nyomatékosította a miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor úgy értékelt, hogy az európai politika közelebb került a valóságos problémákhoz, a Magyar Uniós elnökségnek köszönhetően. A kormányfő a közmédia brüsszeli stúdiójában nyilatkozva megerősítette, az ortodox karácsony idejére néhány napos tűzszünetet és nagyszabású fogolycserét javasol. A miniszterelnök javaslatát úgy indokolta, ha már idén nem lesz nagy átfogó béke, ha hosszabb és tartós tűzszünetre sem hajlandók a felek, akkor legalább legyen egy karácsonyi tűzszünet. Ez nem Istentől elrugaszkodott gondolat, hiszen még az első világháborúban is meg tudtak egyezni karácsonykor a szemben álló felek, hogy legalább néhány napig ne halljon meg senki a fronton. Mutatott rá Orbán Viktor. Hozzáfűzte, az orosz elnököt sikerült rávennie, hogy fontolja meg a javaslatát. Az ukránok inkább ösztönből reagáltak, de ha leülnek és átgondolják a javaslatot, könnyen megváltoztathatják álláspontjukat. Nekik is ez lenne az érdekük, mondta Orbán Viktor. A karácsonyi ünnepnapokon is folyamatos lesz a hulladékelszállítás, tájékoztatotta a MOHU Budapest ZRT. A közlemény szerint a karácsonyi ünnepi időszakban is a szokásos rendben zajlik a kommunális és a szelektív hulladékelszállítása a fővárosban és az agglomerációs településeken is. Végül a szombati időjárásról. A felhős tájakon fokozatosan csökken a felhőzet, többnyire gyengén felhős, napos, csapadékmentes időben lesz részünk. A hőmérséklet 4 és 8 fok közé emelkedik szombaton. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. december 20-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban az Egri Dobó István gimnáziumban megrendezett Kemény Ferenc emlékkonferenciáról számolunk be. Ha tehetik, tartsanak velünk! Megemlékezési programot szervezett még októberben Kemény Ferenc és az olimpiai mozgalom tiszteletére az Egri Dobó István gimnázium. Egerben a körcsarnokot és egy általános iskolát is elneveztek a Dobó jogelődje, az egykori Egri Reál iskola igazgatójáról. Az eseményen sporttörténettel kapcsolatos előadások hangzottak el, majd híres olimpikonokkal, Biros Péterrel, Cenő Attilával, Koch Mátéval, Martinek Jánossal és Nagy Dáviddal zajlott panelbeszélgetés. Elsőként dr. Szabó Lajos történész az olimpiák történetéről szóló előadásából idézünk.
Nem csak az iskolai rendezvények belejárója, hanem hál' Istennek eddig még valami, illetve kettő ilyen valamennyi nyári olimpiai játékokon is elhangzott az éppen soros magyar bajnokok tiszteletére, úgyhogy öröm ez számunkra, hogy hallhatjuk. Az előadásomban kemény vonatkozásaiban szeretnék az olimpia kezdeteiről beszélni. Miért is beszélhetünk egyáltalán arról, hogy keménynek köze van az olimpiához? Hiszen nem olyan természetes az, hogy egy zsidó származású vidéki pedagógus egy ilyen mozgalom alapítói közé tartozhat. Mi is az, mik azok a szempontok, amit alapján kemény egyáltalán kapcsolatba kerülhetett ezzel a dologgal. Ugye a romantikus sporttörténeti visszaemlékezések vagy leírások szerint ugye kemény kart karban öltve kubertennel sétált a goa, de gyulony fájú alatt és közösen tervezték el a olimpiák megalapítását. Hát ez nem egészen így volt. Valószínűleg találkoztak vagy találkozhattak akkor, amikor kemény Párizsban a Sorbonon tanult, francia nyelvet tanult, miután már volt egy tanári diplomája, de ez nem elegendő arra, hogy ő majd néhány évvel később előkerüljön. Kemény nagyon komoly, európai szintű publikációs tevékenységet bonyolított le a németül, franciául, pedagógia terén és a békemozgalomban. Most az olimpiai mozgalom alapeszménye az ugye a béke, és a sportpedagógia, tehát Kuberten ezt a sportpedagógiát, ennek a fontosságát vitte be az olimpiai mozgalomba, hiszen amikor kikapott a francia hadsereg éppen a németektől, akkor elment Angliába tanulmányozni, hogy mégis mit kéne csinálni, mert az volt a szöveg, hogy hát az ifjúság az éppen degenerált, és gyenge, és valahogy föl kell majd karolni. Na most ő az analizmusból a sportot hozza át a pedagógiába, és ez tartotta fontosnak kemény is a publikációiba. Tehát ezeknek a elméleti dolgoknak a kapcsán tartotta őt számon Kuberten, és találta őt meg Egerben, akkor éppen itt tanított, és kérte, hogy ő küldje el azokat a szóba jelentő sportvezetőket, vagy sportembereknek a listáját, akiket majd ő meghív. Na most mellette azért volt két olyan ember, aki bizonyítottan kapott meghívót erre a konferenciára, ami nem az első volt, mert Kubertennek sem ment olyan könnyen, hiszen volt egy kudarcos konferenciája már korábban, ahol nem sikerült ezt megalapítani, és a két másik közül az egyik, a Bárójuszt, egy Békés megyei orosházi melletti birtok ura, aki jobbára Párizsban élt, az dolgozott is Kubertennel az előkészítő bizottságban, de ő abban beteges volt, és tüdőbajra elvitte még abban az évben, amikor megalakul a NOB. A másik, Dermes Lajos, aki Szabadkán egyfajta modern olimpiát, tehát ilyen nemzeti olimpiákat rendezett, szabadkai játékokat, ő akkor nem csődbe, tehát akkor ő azért harcolt, hogy nem kerüljön börtönbe, tehát nem volt éppen alkalma, hogy kiutazzon Párizsba. A jelenlegi kutatások szerint egyébként ugye kemény se volt ott Párizsban, távolétében választotta meg Kuberten, nem csak a tagok közé, hanem felajánlotta neki az egyik alelnöki pozíciót is. Na most ekkor már egyébként ő ennek az alapító bizottságnak, illetve annak a rendező szervezetnek, a francia atlétikai szervezetek uniójának is tagja, és Marseille-ban tart egy előadást is, egy konferencián, tehát annak is megjelenik a publikációja, tehát ő ekkor ezeken az alapokon elérhető Kuberten számára. Ezen a bizonyos alapító konferencián távol létébe választják őt be, és hogy azt tudni kell, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban nem a nemzetek delegálnak tagot, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság képviseletében jár el a tag az adott országban. Tehát kemény azzal, hogy bekerül a NOB-ba, azt a feladatot kapja, hogy Magyarországon, illetve mivel nincs osztrák tag, Ausztriában is terjessze az olimpiai eszmét, és szervezze a részvételt az első olimpiai játékokon. Nagyon érdekes, hogy cseheknek már van tagjuk, igaz, hogy közjobbilag Csehország nem létezik, de ezt Kubertán nem érdekelte. Van három magyar résztvevője egyébként a konferenciának. Az éppen akkor lemondott kultuszminiszter, aki egyébként Kubertán támogatja, tehát ez Csáki Albin, illetve a Nemzeti Tornaegylet vezetője, elnöke Hegedűs Sándor, és a Monarchia párizsi nagykövete. De ennek ellenére Kubertán ellenlobot két nagy körből rakja össze, egyrészt az arisztokraták, tehát a hasonszörűek, mint ő, másrészt a hivatalnokok, Kemény ebbe a kategóriába tartozik, azok, akik majd dolgoznak is, és hát egyfajta, és azt csinálják, amit ők ér, mert hogy hálásak azért, hogy ott mehetnek. Ez az oklevél a Keménynek az alapító kongresszuson való részvételéről, illetve hát a tagságáért jár. Ennek érdekessége, hogy egyrészt a jelmondat már ott van rajta, másrészt ezen Kubertán egri reáliskolai igazgatóként hivatkozik rá. Ekkor már egyébként ő elhagyja Egert, ekkor már Budapesten tanít. Na most itt van egy közjáték, ami hát sajtóban ilyen gyakran mondjam, budapesti olimpiaként, az első nagy lehetőségként hangzik el. Miután Kubertán azt tapasztalja, hogy a görögök kezdenek kifarolni az első olimpia rendezése elől. Egyrészt az állam kis hiánycsőbe megy, a krétai háború után gazdasági válság van, és egyszerűen nincs pénzük arra, hogy befejezzék az olimpiai stadion, tehát a Márvány stadion felújítását. És ekkor Kubertán, hát valószínűleg inkább a görögök zsarolására, fölajánlja, vagy hát megkereső levélben Keményt, hogy nem ugrana ebbe Budapest az első olimpia megrendezésére, hiszen akkor a millenniumi játékok, illetve Lássák mellé szerveződik egy sportverseny sorozat, és hát Párizsból nézve úgy tűnik, hogy a millenáris meg a Márvány stadion az majdnem ugyanaz, hát nagyon nem. De végül is Keményen kívül valószínűleg ezt nem gondolta senki igazán komolyan. A görög válság megoldódik, illetve jön Alexandriából egy görög kereskedő, Averof, aki 1 millió drachmával kifizeti a stadion lefejezését, és megmenti az olimpiát. Na most itt, akit érdekel, érdemes elolvasni, hogy Firáci Ernő mit ír ekkor erről az experimentális dologról, mint nemzetközi bajnokverseny, és mi minden okkal nem támogatja a magyar pályázatot egyáltalán, vagy hogy ezt a kultuszminisztérium megvizsgálja. Firácival egyébként később, majd 40 évvel később együtt szerkesztik a pedagógiai lexikont, de ekkor még Kemény ellenfoglal állást. Mindent egybevetve, ezután a közjáték után a meghívó levél az Kemény nevére érkezik. A Nemzeti Tornaegyletnek van címezve, de oldalt a címzésnél Monsieur Franz Kemény, vagy François Kemény a kiegészítés. Itt ezen a fotón egyébként már az aténi olimpián kapott kitüntetése is ott van a mellén. Ez a görög királytól kapott magas kitüntetés, az ő ottani szereplőjéért jár. Ugye ő ekkor csapatvezetőként viszi ki, vagy kíséri a magyar olimpiai csapatot. Előtte megalakítja Berzelici elnökletével és az ő titkárságával megalakult Nemzeti Tornaegyletbe a Magyar Olimpiai Bizottság. Itt azt tudni kell, hogy ezekben az években már indul egyfajta nagyon komoly elvi csatározás a magyar sport vezetéséért, a torna és az atlétika mozgalomnál. És Kemény, aki igazából a sporton kívülről jön, a Nemzeti Tornaegylet oldalán kerül be a sportba, Berzelici annak az elnöke, aki a kultuszminisztérium államtitkára, és ő ekkor belép az NTE-be, tehát a Nemzeti Tornaegyletbe, és később valószínűleg ez részben a veszte is az ő kiszorulásának a sportból. Párizsban szintén, mint csapatvezető van ott, de hát ez az olimpia teljesen más, mint Atén, nem megy le 10 nap alatt, hanem majdnem egy évig tart. De hát ez május, vagy több mint egy fél évig, májusban kezdődik, és október végén van vége. Különböző sportágakat, különböző versenyeken rendezik, sokszor nem is tudják a sportolók, hogy ők most olimpián vannak, vagy ott vannak, és úgy gondolják, hogy ez nem olimpia, és később kiderül, hogy mégis olimpia. Ő júliusban megy ki, a júliusban rendezik az atlétikai, meg a torna versenyeket. ugyanígy zsűribe lesz majd a következő olimpián. Az űrzavar oka egyébként, hogy világkiállítás keretében rendezik az olimpián, egyfajta mellék eseményként, és a világkiállítás szervezői nem akarják, hogy az olimpia vigye el a sót, és ahol lehet, akadályozzák, vagy hát leszorítják, Kuberten önmagát is büntetik, tehát kihagyják, nem hívják meg. Úgy, hogy Kuberten 4 évvel később el sem megy Amerikába, nincs ott a Szentlouis-i olimpián, Keményt, illetve a német noptagot, Gephardtot kéri meg, hogy képviseljék őt. Kemény a csapat vezetője, már kísérőt kap, tehát Muzsa a későbbi noptagot van a jobb szélen, és Stankovics az atléták vezetője, aki szintén az atléta vonalat, illetve a szövetséget erősíti szintén, tehát ekkor már nagyon keményen megpróbálják kiszorítani Keményt a sport vezetésébe, új alapszabálya van a NOB-nak, már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagját nem engedik, hogy egyben a Magyar Olimpiai Bizottság titkára legyen, tehát ő nem kap tisztséget a Magyar Olimpiai Bizottságban, ekkor a MAC már a teljes vezetést adja, tehát fokozatosan szorul ki.
Folytatjuk a Kemény Ferenc emlékkonferencia előadásait. A következőkben dr. Bíró Melinda, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének egyetemi docense mesél a sport történetéről érdekességeket.
Nagy öröm mindig ide visszajönni a dobóba, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást. Nosztalgiázom egy picit, hiszen én nem ide jártam. De a fiam viszont igen, először Kemény Ferences volt, majd utána pedig a dobóba járt, most pedig Debrecenbe testnevelő, gyógytestnevelő szakra, ahol én is tanítok. Én Debrecenben tanítok a Sporttudományi Koordinációs Intézetben testnevelőket, szakedzőket, sportszakembereket, és a tantárgyam között az egyik kedvenc az a sporttörténet. Úgyhogy ebből hoztam most egy kis morzsákat, érdekességeket, és megnéznénk azt, hogy honnan is indult a sport. Hova kell visszamennünk, hogy a sport gyökerét megtaláljuk? Hát egészen messzire, hiszen a sport valahol itt jelent meg. Még nem nevezhetjük sportnak. Hiszen az ősember, tudjuk jól, nem szabadidősportolt, nem is versenysportolt, nem egymással küzdött, nem aranyéremért harcolt, és nem is rekreációs céllal végezte ezt, hanem az életben maradásért küzdött. Viszont mindazok a testgyakorlatok, amiket ő végzett, azok most már az olimpián, olimpiai sportként szerepelnek, akár itt a képen látott, vagy majd a több is, amit a képre ugyancsak feltettem. Tehát ezek a testgyakorlatok, amit az ősember azért végzett, hogy le tudja vadászni a vadállatot, megegye később, tehát hogy életben maradjon, ezek már a mai versenysportok alapjai voltak. Megjelentek a küzdősportok, hiszen védeni kellett a tulajdont, ezért követ kellett hajítani, ha jött az ellenség, birkózni kellett, közelharcot vívni, vagy ha beesett a vízbe, esetleg valahogy ki is kellett onnan úsznia. Tehát ahhoz, hogy ő utolérje a vadállatot, természetesen hosszú távon futnia kellett, üldöznie kellett azt az állatot, hogy elérje. Ha utolérte, akkor pedig gerelyhajítást kellett végeznie, természetesen nem távra, nem úgy kellett a gerely dobni, amit most az olimpikonoknak minél messzebb, hanem pontosan azért, hogy azt az állatot utána megehesse, és ne hagyjon éljen a horda. Később aztán, amikor kialakult az íjhasználat, vagy elterjedté vált, akkor természetesen az apró vadakra is tudott vadászni, vagy akár már az ellenfeleddel. Azért, hogy a természet erőivel megküzdjön, ezért valamit ki kellett, hogy találjon. Például a mocsoros vidékeket gólyalábbal tudta megtenni, míg a havas területeken pedig, hogy fenn tudjon maradni a havon, vagy gyorsabban utolérje az állatot, amit üldöz, ezért különböző eszközöket fabrikált, így alakultak ki, például a mai téli sportok őse is. Ezeket az eszközöket is már használta, hát még valószínűleg nem olyan profi, mint a testvérek, de hatékony volt számára, hiszen alkalmazta, és találunk belőle több darabot is. Elődünk, hogy megküzdjön a természet erőivel. Mit csinált? Hát nem az erdőben egy törnyös ugrást hajt végre, ha bár úgy tűnik nagyon, úszott. Vagy milyen úszás nem? Itt az úszók között talán van ötlet, hogy mi lehet ez. Merőúszás, gyorsúszás, kutyaúszás hármasának a keverékét próbálta ki. Azt, hogy úszott, azt onnan is tudjuk, hogy ugye elődeink leginkább folyók, tavak mentén települtek le, ami ugye a életben maradáshoz szükséges volt, ezért biztos, hogy a halfogás miatt be kellett menni a vízbe, de ha más nem, akkor véletlenül, ha beesett, onnan ki kellett valahogy elicélni, tehát az úszás is az alapvető tevékenységei közé tartozott. Azt, hogy hol találták ezeket a rajzokat, azt szeretném kiemelni, hiszen Almási László nevét érdemes tudnunk. Ő volt az, aki Egyiptom és Líbia határánál felfedezte ezt a barlangot. Készült is róla egy 9 Oscar díjas film, amit javaslok megnézni, ha valaki esetleg nem látta az angol beteget, ami Almásinak a kalandos életét mutatja be. Mellesleg a film az feldolgozódjon az életét, de az élete még annál is kalandosabb volt, mint amit a filmben látunk. Elődeink természetesen az őskorban nagyon sokféle tevékenységet végeztek az életben maradás miatt. Az ókorban ezeket ugyanúgy folytatták, csak már más céllal. Ugyanis a sport nagyon nagy összefüggést mutat a társadalom igényeivel. A társadalom célja mindig megnyilvánul a sportban. Mi volt az ókor nagy kultúráinak a célja? Mi volt az ókori társadalmak célja? A hódítás. Ezért vagy hódítottak, vagy védekeztek a hódítók ellen, ezért milyen embereket kellett kinevelni a testgyakorlatok által? Olyanokat, akik erre képesek voltak. Ezért aztán itt a katonai nevelés kerül előtérre. Mellette már megjelenik egy kicsit az egészségszemlélet is, de a katonai nevelés szempontjából az úszás ugyancsak fontos volt. Itt nézzük csak, itt Egyiptomban is úsztak, tudjuk jól, nem csak egészségcélzattal, de katonai célzattal is. Úsztak az asszírok is. Itt a képen, a domborművön, asszír katonákat látunk, akik épp menekülnek az ellenség nyilai elől. De úsztak mindenhol, a görögök, nálunk például a műveltség fokmérője volt az úszás, úsztak a rómainak, ők építették a legnagyobb fürdőket, a fürdőkultúra náluk alakul ki a legmagasabb szintre. Természetesen úsztak a keleti társadalmakba is, Kínában, Japánban, mind a katonai képzés részeként. A katonai kiképzés olyan fontos szerepet kapott, hogy például még Japánban a szamurájuk képzésébe is megjelenik az úszás. Itt például taposó mozgásokat látunk, és az úszásra való felkészülést, hiszen a kardjukat ki kellett valahogy emelni a vízből, ezért súlyzókkal taposó mozdulatokat végeztek. Tehát látható, hogy milyen érdekes módban voltak az úszó mozdulatai. Ráadásul volt már, mint látjuk, maratoni úszásuk, sőt nem csak folyamátúszás, hanem zuhadó úszás is, ami nagyon izgalmas lehet. Persze tudom kérdezni, hogy ez hogy történt, vagy hogy érték túl. Ha a versenyeket nézzük, ugye az első úszóversenyek, mint látjuk, itt jelentek meg a szamurájoknál, viszont az első igazi nemzetközi versenyekhez vissza kell mennünk Egyiptomba. Méghozzá a birkózó sportákban voltak ilyen versenyek. Az egyiptomiak núbiai és líbiai birkózókat hívtak meg, és velük mérkőztek meg. Leginkább az egyiptomiak nyertek, méghozzá azért, mert ezzel igazából nem a nagy versenyeket vagy az olimpiákat szerették volna népszerűsíteni, vagy nem ilyen jellegű birkózások voltak, hanem azt szerették volna bizonyítani, hogy ők az erősebbek. Tehát ezért a környező ország népeinek szerették volna bizonyítani, hogy mi erősebbek vagyunk, mindig mi nyerünk, legyőzünk titeket, tehát ezért lehetőleg ne is támadjatok meg minket. Tehát ezek az első nemzetközi versenyek. A versenyek kapcsán természetesen mindenkinek az ókori olimpiai játékok jutnak eszébe. Talán ezt ismerik a legtöbben, ezeket a kultikus vallásos versenyeket, rendezvényeket. Erről nem is szeretnék mesélni, hiszen ehhez tényleg nagyon sok információjuk van. De azt kevesen tudják, hogy a görögök más testgyakorlatot is végeztek. Nem mondom, hogy ez verseny volt, de bizony ez élethalálra is mehetett. A minoszi kultúra a görögöknél az első nagy civilizáció, ahol a testgyakorlás nagyon érdekes módon zajlott. A Knossoszi palotában van külön a bikának szentelt szentély. Nem tudjuk pontosan, hogy miért végezték ezeket a bikaugrásokat, de feltételezzük azt, hogy a bikával Poszeidont azonosították, aki nem csak a tengerre, a földrengés istene is, ezért a földrengés legyőzése miatt le akarták győzni a bikát, le akarták győzni Poszeidont, vagy akár a bika hatalmas nemző erejét szerették volna megszerezni, és ezáltal magukévá tenni. Hogy hogyan végezték, vagy a bika szarvát fogták meg, miközben döfni készült, és abból kaptak lendületet, és egy kézen átfordulással ugrottak a bika hátára, vagy egy szaltóval jutottak túl a bikán, tehát különböző mozdulatokat végeztek. Látjuk, hogy azért ez nagyon érdekes lehetett, és nem is volt azért olyan egyszerű, egy ilyen hatalmas nagy állattal szembefutni és akrobatikus mutatványokat végezni rajta. A görögöknél természetesen nem csak az olimpiai játékok is mentek, hanem labdajátékaik is voltak. Ilyen például ez a gyeplabda jellegű játék, ami máshol Egyiptomban is felfedezhető, tehát több helyen megjelenik. Ugyanúgy, mint hogy a labdajátékok közül a labdarúgás ősével is találkozunk már, nem csak a görögöknél, a rómaiaknál, a keleti kultúrákban, tehát szinte majdnem mindenhol megjelenik a labdarúgás is. Ha viszont azt szeretném tudni, hogy hol is alakult ki a labdarúgás, akkor a labdarúgók nagyon sokszor ugye rögtön erre rávágják, vagy egyértelmű, hogy Anglia. Hát a modern labdarúgás igen, de az első igazi labdarúgás, amit a labdarúgás ősének nevezünk, az Kínában. Kínában a katonák képzésére használták, a harmadik dinasztiában volt nagyon népszerű, akkor terjedte igazából egész Kínában, és négy rétegek körében mindenki használta. 4 méter szélességben helyeztek 2 4 méter magas bambuszrudat, aminek a tetejére pedig egy 60 cm átmérőjű lukat raktak, amin keresztül kellett a labdát átjuttatni az ellenfél térfelére. Természetesen itt is lábbal, testtel, mellkassal, háttal is hozzá lehetett érni, helyenként még kézzel is. Gyorsaságot, ügyességet, reagálás gyorsaságot, állóképességet, szinte mindent lehetett vele fejleszteni, tehát a katonai képzés ez tökéletes volt. Ott látjuk a labdát is, tehát maga ez a játék a csúlyú játék volt, rúgni labdát jelentése kínaiul. Csúlyú pedig maga a labda volt, amit 8 bőrdarabból vartak össze, és szőrrel, szalmával tömtek ki. Sőt, ebből az időből már fennmaradt a 25 részből álló kézikönyv, ami a labdarúgás írja le, illetve annak a szabályát mutatja be. Ha a labdajátékokról beszélünk, akkor érdemes egy kicsit átmenni a kontinensen, Amerikába, ahol a testkultúra nagyon érdekesen alakult, és olyan sportágak külsei jelentek meg, mint a kosárlabda. A kosárlabda ősének mondják ezt a játékot, habár elég érdekes, mert mint látjuk, kézzel nem is nyúlhatnak a játékosok a labdához, hanem csípővel érintik azt. Poktapoknak nevezik ezt a játékot, de ez egy angol elnevezés, vagy hipbólként is ismerik, tehát hogy csípőlabda. Akár a maján, akár a irokézek, akár a tolték indiánok, nagyon sokfelé elterjedt ez a játék. Időszámításunk előtt 1600 környékén már játszották, az elején elég híres volt a játék, ez nem a játék, hanem inkább az, hogyha valaki kikapott, akkor bizony a vesztes csapat kapitányát feláldozták az isteneknek, sőt helyenként még magát a vesztes csapatot is. Később aztán ez a játék kicsit szelídült, és a végén már nem végezték ki a csapatokat, de az elején még bizony voltak ilyen jellegű véres akciók is a mérkőzés közben.
Végezetül Berkes Krisztián, az Egri Dobó István gimnázium igazgatója tájékoztatott az intézményben folyó tehetséggondozásról, Kemény Ferenc örökségének továbbviteléről.
A Dobó István gimnázium tehetséggondozása szerepe a sportban, nevelésben Kemény Ferenc örökségének folytatása. Jó lenne tudni, vajon hányan tudják ma szélesen Magyarországon, és például az életpályát meghatározó városában, itt Egerben, hogy ki is volt Kemény Ferenc? A Dobó mostani bejárati ajtaja melletti emléktáblán szűkszavú felirat hirdeti, hogy itt volt igazgató. 1980-ban róla nevezték el az egri sportcsarnokot, és az egri sportiskola is az ő nevét viseli. Egy igazán figyelembe méltó, sokoldalú ember volt ő. 3 tanévet töltött el itt a Dobóban, már akkor még nem ez volt az iskola hivatalos elnevezése. Először helyettes igazgatóként, aztán pedig megbízott igazgatóként. Küzdött a város vezetésével azért, hogy az intézmény főreáliskol lehessen, legyen tornaterme, és amíg itt dolgozott, sajnos egyik sem valósult meg, de elindította azt, hogy ezek a távozása után megvalósulhassanak. Kemény Ferenc a 19. század végén Brassóban, Kőszegen, Egerben és Budapesten a magyar pedagógus társadalom markáns, figyelmeméltó egyénisége volt. Liberális gondolkodású, minden érdekelt, ami Európában progresszív és előrehaladó, a gyermeknevelés, a pályaválasztás, a béke, a társadalmi előrehaladás ügye. Sokoldalú, testben és lélekben erős nemzedéket akar látni maga mögött. Ezért nevelő munkájának része volt a testi nevelés feltételeinek megteremtése. Megszervezi a kis olimpiát elsőnek Egerben, és a progresszív európai gondolatkörben élve és cselekedve tevékeny részese lesz az újkori olimpiai mozgalom létrehozásának, az első olimpiai bizottságnak. Pályája alakulásában rendkívüli fontosságú volt, hogy a Párizs és Sorbonne is folytatott tanulmányokat, és 1884-ben friss diplomásként Párizsba utazott, hogy a francia nyelvet tökéletesítse. Érdekességként felsorolnám a szaktárgyait. Matematika, fizika, német és francia nyelv tanár volt, ami jól mutatja a sokszínűségét. Párizsi diákévei alatt ismerkedik meg az olimpiai eszméért lángoló Coubertinnel. Beszélgetések során szóba került a testi nevelés ügye, és mint a tanügyi reformok része, majd a 4 évenkénti olimpiai játékok felújításának gondolata. Ezeknek a beszélgetéseknek és az egymással folytatott vitáiknak köszönhetően Kemény Ferenc egy életre az emberi megújulás, a korszerű nevelési módszerek, a sport és az olimpiai eszme hívévé válik. Érdeklődését Coubertin könyve és a téma iránt jelzi, hogy olvasás közben jegyzeteket készít, amiből kiderült, hogy megerősödött benne az a meggyőződés, hogy az olimpia új korszakot jelentett az emberi kapcsolatok történetében. Egrét tartózkodás alatt lesz az olimpiai mozgalom élharcosává, magyarországi képviselőjévé, az iskolai testi nevelés úttörőjévé. A beszédem elkészítéséhez felhasználtam az évkönyveket, vagy ahogyan akkoriban hívták értesítőket, amikben nagyon sok érdekes információt találtam az adott korról, a mostani Dobó István gimnáziumról, amiket szó szerint fogom majd onnan idézni. Mindenkinek jó szívvel ajánlom ezeknek a tanulmányozását, az interneten elérhetőek ezek a kordokumentumok. Kemény Ferenc 1891-1894-ig volt az egri magyar királyi állami reáliskola igazgatója, akkor még a Ferenc CZ-vel íródott. Az 1891-es évkönyv köszöntőjét még helyettes igazgatóként egy ünnepi beszéddel kezdte, melyben nagy tisztelettel köszöntötte ő felsége első Ferenc József koronázásának 25. évfordulója alkalmából, kiemelt, hogy Magyarország a lefolyt 25 év alatt a nemzeti élet minden terén óriási, a népek történetében párját ritkító haladást tett. Szólt az ifjakhoz is, hogy ha mintát keresnek az élet számára, a királyt válasszák előképül, előképül ugye a hazafias, mint az általános emberi erényekben, kiválóan pedig a szigorú kötelességtudásban és a munka szeretetében. Harca korszerű iskoláért mindennapos volt Kemény Ferenc számára. 1890-ben a miniszteri jelentés szerint 183 középiskola volt hazánkban, melyből 151 volt gimnázium és 32 reáliskola. Bízott abban, hogy ki fogják egészíteni az általa vezetett iskolát 8 osztályúvá, ami végül a távozása után meg is valósulhatott. 1890-ben Eger lakosainak a száma 22.000 fő volt, és 2 középiskola volt, ahova jelentkezhettek a tanulók, míg a hasonló lélekszámú Nagyszebenben 6, illetve a másfélszer akkora Brassóban 9 középiskola volt megtalálható. Ebből a statisztikai adatokból is jól látszik, hogy Egernek szüksége volt 2 teljes középiskolára. Kellő helység, még nem épült meg ez a tornaterem, ahol vagyunk, és tanerő hiány a tanulók abban az időben rendszeres tornatanításban nem részesültek. Kárpótlásul az őszi és a tavaszi hónapok szerda délutánjain a tanári kar kíséretében kirándulásokon vettek részt. Remélték, hogy a következő tanévre az iskola egy megfelelő téli tornacsarnokkal és nyári tornahelységgel fog rendelkezni. A téli hónapokban a növendékek elég buzgón gyakorolták a korcsolyázást is. Végül 1899. szeptember 28-án átadták a mai konferenciának is helytadó tornatermünket. Érdekességén számolnék önöknek 2 hátsegéd, Mercel Mihály és Füstös Géza által itt hagyott létszdarabokról, amikre ráírták a nevüket és 1899-es évszámot, amikor felújították a kis tanaterem tetejét, akkor találták itt az ácsok, úgyhogy egy luk sem volt rajta, nagyon jól lehetett látni, vannak idején ez a két lézdarab, de jó az a kis forlenyomat, és azt, hogy az ácsok, akik megtalálták, nem kidobták, hanem átadták ezt a két lézdarabot. 132 évvel ezelőtt is hasonló gondok voltak a mostaniakhoz. Régi korhat ablakok eltávolítandóak, és újakkal pótlandóak, írta az igazgató úr. Egy régi és avult épület átalakításáról van szó, a modern pedagógia és egészségügyi követelményeknek megfelelően. Abban az időben Schwarz István alapítványi támogatást kapott három egri születésű, szegény sorsú, de jó erkölcsű, szorgalmas és jeles elmenetelű tanonc, valláskülönbség nélkül. Az egyszer ösztöndíjat nyert ifjú az ösztöndíjban mindaddig részesült, még a tanulmányait jó sikerrel folytatta, és erkölcsiségére nézve kifogás alá nem esett. Ezeket a pályázatokat Grónai Sándor polgármester úrnak kellett benyújtani. Érdekesség, hogy az egri születési tanuló kitétel az alapítók levélben nem foglaltatott, feltehetően gondotlanságban eredően alakult így, de jövőben a pályázati hirdetésből kihagyandó lett. Megemlíti, hogy az épületnek az eredeti Csiki utcai bejárata, amely még a jezsuiták idejéből maradt fent, de a kaszárnya korszakban befalasztatott, 1892. augusztus 23-án lett áttörve. A mai napon ezen régi bejárat mellé került föl a Kemény Ferenc emléktábla, alá pedig az olimpiai ötkarika. Kemény Ferencet, az igazgatói teendők ideiglenes vezetésére megbízott igazgatót, királyi felsége terítetben 1893. március 2-án kert legfelső elhatározásával az egri állami reáliskola rendes igazgatójává méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. Ezen ifjú intézet belső és külső életére kiható esemény, mint az intézet megszilárdulásának és sikeres működésének elismerőjelét, úgy a kinevezett, mint a tanári testület hódoló tisztelettel és köszönettel fogadta. Sajnálatos, hogy a téli és nyári tornahelyiség reménye hiú volt a részükről, újabb két év halasztást kaptak. Érdekesség az is, hogy énekkara már akkor is, abban az időben is volt az iskolának, abban az időben csak fiúkból állt, most pedig már újra vannak a kórusban fiúk. Az intézet egy-egy osztályában csak 60 tanulót lehetett fölvenni. Ez a mai szemmel nézve hihetetlenül magas szám, nehéz helyzetben lehettek az akkori pedagógusok. A diákok pályaválasztása is kiemelten fontos volt Kemény számára, szegényebb dolgozó rétegek felemelését kívánt elősegíteni az oktatáspolitikán és a pályaválasztások keresztül. Egri tartózkodása alatt Kemény Ferencet két dolog érdekli igazán, a főreáliskola létrehozása, ezzel kapcsolatban a helyzetének megszilárdítása, és az olimpiai gondolat terjesztése, még inkább az újkori olimpia megszervezése. Szabadidejében tanulmányokat, cikkeket ír. Állandó volt a kapcsolata Eger és Párizs között, 130 évvel az idei Párizs olimpiai játékok előtt. Akkor és itt Egerben terebélyesedik ki benne a ma már egész világot átfogó újkori olimpiai játékok eszméje. Az előkészületek tulajdonképpen a különböző népek részéről megtörténtek, a befejezés, a pont az íre a nemzetközi összetételű csoportra várt, amelyet a francia Coubertin fogott össze, és amelynek tagja volt Kemény Ferenc. Ők pedagógusként jöttek rá, hogy az ifjúság nevelését, ezen belül a testi nevelését meg kell változtatni. Kemény Ferenc a Francia Atlétikai Sportszövetség tiszteletbeli tagja volt. Az 1894. júniusában Párizsban tartott Nemzetközi Atlétikai Kongresszusnak kinevezett alelnöke is volt. Coubertin arról tájékoztatta Kemény Ferenc az 1894. októberében, hogy rövidesen Pestre jön, és az olimpia ügyében megkezdi az érdemi tárgyalásokat. Amit már említett Szabó Lajos is, Athénben ugye problémák voltak, és 1894. novemberében arról tájékoztatta Kemény Ferencet, Coubertin, hogy kifejezetten Budapestet javasolja az olimpia helyszínének. Ötvös Loránd új kultúrminiszter azonban nem támogatta az ügyet. Azt hiszem mindannyiunk nevében kijelentettem, hogy bárcsak megvalósult volna akkor az, hogy Budapesten van az első olimpia. 1896. évi nyári olimpia ugye Athénban. Kemény Ferencnek ezen az olimpián óriási volt a megbecsülése, állandóan a király közelében tartózkodott, szava nem csak a zsűritagsága, de széleskörű műveltsége miatt is döntő volt. Ahogyan említette Lajos is, egy kis ügyes trükkel lopták be magukat a görögök szívébe a magyarok, hogy a kalapjukra föltözték a fehér-kék szalagot. Kemény Ferenc megemlítette, hogy élete nagy eredménye lett volna, ha az első olimpia a budapesti rendezési jogát sikerül kiharcolnia. Végeredményképpen ennek az olimpiának két magyar hőse volt, Kemény és Hajós, csak éppen Kemény érdemeit sajnos hamar elfelejtették. Az 1900-as Párizs olimpiára Kemény Ferenc vezette a magyar küldöttséget, és nem csak az atlétikai, hanem a tornaverseny zsűrében is részt vett, hanem még az idegen nyelvi kongresszuson is. A beszédem elején már említettem, hogy milyen sokszínű volt Kemény Ferenc, erről minden jelenlévő meggyőződhetett, a mai napon mindhárom előadást végighallgatva, de 1901-ben Pauer Imre, 1902-ben pedig Henri Gustave jelölte őt az irodalmi Nobel-díjra, ami a hivatalos Nobel adatbázis alapján biztosra vehető. Kemény Ferenc több bel- és külföldi folyóiratban is dolgozott. És engedjék meg, hogy több mint 130 év távlatából visszatérjek a jelenre. A Dobó István gimnáziumban ebben a tanévben 654 gyerek jár. Az iskola tanulmányi átlaga 4,54%. A tavalyi év végén előrehozott érettségi vizsgázók eredményének átlaga 5,00 volt. Az 1890-es Eger első állami iskolakinti indulásával ellentétben már két torna tervünk van, a nagyobbi két részre osztható, így egyszerre három osztálynak is tartatnak testnevelés órát a testnevelő kollégák, és emellett van egy sportudvarunk is, egy futófolyosóval, táblóról gödörrel. A feltételek már adottak a rendszeres testmozgásra. Városi, megyei és diákadói versenyeken vesznek részt a dobós diákok, és érnek el szép eredményeket. Különböző labdajátékokban szervezünk házi bajnokságokat, amiknek a győzteséről készült fotók és a megnyert kupák ki vannak állítva az iskolában, motiválva a diákokat, hogy a következő évben már az ő fotójuk kerülhessen a kupa mellé, és jutalmon a tanári csapat ellen is megméretetetik magukat. A Dobó István gimnázium a gyerekközpontú oktató nevelő munkájáról volt híres a múltban is, és így van ez a jelenben is. Az itt dolgozó pedagógusok mindent megtesznek az idejáró diákok testi-lelki egészséget, kiemelkedő tanulmányi eredményért. Tehetséggondozás kiemelt feladatunk. Az országos középiskolai tanulmányi versenyeken elért első helytől a diák olimpiai első helyig terjedő széles skálán mutatják meg a diákjaink, hogy mennyire tehetségesek. 130 évvel ezelőtt a Schwarz István Alapítvány támogatta a tehetséges diákokat, ami jelenleg a tehetséges dobósokért alapítványnak köszönhetően tanulmányi és szociális ösztöndíjak formájában valósul meg, valamint az iskola élet minden területéhez támogatást ad. Hálásak vagyunk érte, hogy 1892-től egészen a mai napig segíthetjük a tehetséges dobós diákokat. A tehetséges dobósokért alapítvány kuratóriuma kezdeményezte és támogatta, hogy a mai Kemény Ferenc emléknap megvalósulhasson, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen óriási jelentősége volt nem csak pedagógusként, hanem sportszervezőként is. Nagyon büszkék vagyunk arra, mai Dobó István gimnáziumban igazgatóként dolgozott 3 évig. Halálának 80. évfordulója alkalmából a mai napon a konferencia kezdete előtt felavattuk az említett emléktáblát, ami már a jezsuiták 1754-es oktatói munkájának kezdetekor is bejáratként funkcionált, és ami a maga Kemény Ferenc is beléphetett az intézménybe.
Kedves hallgatóink, az elhangzott összeállításban előbb dr. Szabó Lajos történészt, majd Bíró Melindát, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének egyetemi docensét, végül Berkes Krisztiánt, az Egri Dobó István gimnázium igazgatóját hallották az intézményben megrendezett Kemény Ferenc emlékkonferenciáról. Egy korábbi adásunk ismétlését sugároztuk. Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Thank you.